Hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Herman Róbert történésszel, a Magyar Történelmi Társulat elnökével, és március 15-éhez kapcsolódóan 1848-49-es eseményekről beszélgetünk, és ehhez kapcsolódóan elsősorban Görgei Artúrról. Nézzük azért Görgei életútját és életpályáját egy kicsit részletesebben is, és ezen keresztül természetesen a szabadságharc fontosabb történéseit, eseményeit is. Arról már volt szó, hogy kivételesen hosszú élet adatott a számára, csaknem 100 évet élt, 98 évesen halt meg, 67 évvel élte túl a szabadságharcot, a szabadságharc elbukását, megérte a századfordulót, az első világháborút, és arra is utaltunk már, hogy az életéből mégis ez az egy esztendő, tehát 1848. augusztusától 1849. augusztusáig tartó időszak, ez az egy esztendő volt az igazán fajsúlyos, és ez volt a középpontban, tehát 98 esztendőből egy év. Hát most, hogyha fejszámolunk, és még mindig a számoknál maradunk, akkor mindez azért azt is jelenti, ugye, hogy Görgei nagyon fiatalon, mert hogyha most megnézzük, akkor ugye 1848-ban, hát 30 éves volt, tehát nagyon fiatalon lett vezér alakja egyáltalán a szabadságharcnak, sőt aztán később a hadsereg főparancsnoka, mindössze 31 évesen. Ez azért azt jelenti, hogy az ő kivételes katonai képességei már korán megmutatkoztak?
Azt gondolom, hogy igen, ugye tegyük hozzá, hogy a honvédseregnek az egyik legjobban kiképzett és az egyik legkomolyabb tanulmányi háttérrel rendelkező személyiségéről van szó. 14 évesen kerül a császári királyi hadseregbe, először egy magyar gyalogezredben hadapród, aztán a Toulon-i császári királyi utászkari, tehát műszaki középiskolán végezel 5 évet, utána a magyar királyi nemesi testőrséghez kerül, ahol gyakorlatilag vezérkari jellegű képzést kap, ami azt jelenti, hogy mind vezérkari tisztként, mind pedig mondjuk katonadiplomataként is akár alkalmazható, utána pedig egy magyar huszárezredben szolgál újabb éveket. Tehát gyakorlatilag a tüzérségen kívül nem volt olyan fegyver, nem, illetve olyan csapat nem, amiről valami fajta fogalma ne lett volna, és ha úgy tetszik, volt egyfajta manapság, ezt így mondják, összfegyvernemi, vagy ilyen összfegyvernemi látószöge, tehát tudta, hogy a hadseregnek az egyes alkotó elemei azok mire használhatók. A másik nagyon lényeges, hogy éppen ebből következően egy nagyon széles kapcsolati hálója alakul ki, ugye a volt bajtársak és egyebek között, és nagyon jól tudja azt, hogy kit mire lehet alkalmazni. Tehát ugye kétfajta vezető van általában, és a hadvezérnél is kétfajtáról beszélhetünk. Az egyik az az, aki mindent maga akar elintézni. Ez ugye azzal a következménnyel jár, hogy a döntésekért egyedül felelős, viszont hogyha dől valami, akkor az nagyon dőlni tud. Tehát például Bem az egy ilyen hadvezér volt, ő nem nagyon osztott meg semmit a saját haditerveiből. Görgei viszont igyekezett elosztani a munkát, nem azért, mert Luxtember lett volna, hanem mert tudta, hogy mindenkinek maradni fog, és hogy vannak olyan szakágak, amihez ő nem ért. Tehát mondjuk a saját vezérkari képességeiről nem volt feltétlenül meggyőződve, de talált ki egy kiváló vezérkari tisztet Bájer József őrnagy majd ezredes személyében, a hadserege ellátását rábízta Danielis János ezredesre, a tüzérséget meg egy Pszottamol nevű, ugye először százados, később szintén ezredes lett. Tehát ugye, és egy nagy hadseregnek a működéséhez erre van igazából szükség. Na most ugye 48 előtt neki ugyan komoly katonai pályája volt, de tényleges fegyveres háborús konfliktusban soha nem vett részt. Gyakorló téren vezényelt 100-120 jó esetben.
De ha még 48 előtt maradunk, azért az érdekes, hogy azt olvastam én az életrajzban, hogy amikor 1845 nyarán azért megtört ez a katonai pálya, hiszen akkor kilép a hadseregből. Mit tudunk erről az időszakról egyáltalán? Mert utána aztán kémiai tanulmányokat folytat a Prágai Egyetemen. Azért ez elég nagy váltás.
Így van. Ugye szerintem ennek több folyta oka lehetett. Az egyik az volt, hogy meg akart nősülni, és a császári királyi hadseregben csak a tiszti állomány egy bizonyos százaléka lehetett nős, és azok is csak akkor, hogyha letettek egy hát több éves fizetésnek megfelelő úgynevezett kauciót, ez ilyen nyugdíjbiztosítás volt, tehát hogyha a férjuramat valami baj éri, akár a csatatéren, akár a békeidőben, akkor a kincstárnak ne kelljen nyugdíjat fizetni az özvegynek, hanem ebből a tőkéből kapja meg az özvegyi nyugdíját. erre sokfajta megoldás volt, ha a család gazdag volt, akkor kifizette, ha a család nem volt gazdag, akkor a mennyasszony családja fizette ki, de Görgeinek nem volt gazdag a családja, a mennyasszony családja kifizette volna, de ezt meg Görgei nem akarta, mert büszke ember volt. Tehát ez volt az egyik ok. A másik ok, hogy egyre inkább politikai fenntartásai kezdtek lenni a rendszerrel szemben. Tehát a Kossuth-féle, majd nem is Kossuth által szerkesztett pesti hírlapot olvasta, a hazai reform ellenzék irányába tájékozódott, az öccse rendszeresen tájékoztatta őt a hazai politikai eseményekről, és Görgei úgy látta, hogy itt az osztrák császárság, illetve a magyar királyság érdekei azok hosszú távon nem feltétlenül egyeztethetők össze. Például 1845-ben volt egy ilyen zavargás Prágában, ami ellen bevetették az ott lévő nádor huszárokat, ahol Görgei is szolgált, és hát utána a tisztikar tagjai beszélgettek arról, hogy mit csinálnának mondjuk, hogyha ez Magyarországon történne, és volt, aki azt mondta, hogy hát, hogyha őt a császár fizeti, akkor ő belevágna a tömegbe, volt, aki azt mondta, hogy kilépne, és Görgei is azt mondta, hogy ő is kilépne, aztán csinálna azt, amit akar. És mondták neki, hogy de hát alá kell írni a kilépéskor a nyilatkozatot, hogy nem harcolsz császári csapatok ellen, és erre azt mondta, hogy a nyilatkozat kötelező jellegében benne van annak erkölcsi érvénytelensége. Na most ez vagy igaz, vagy nem, de az kétségtelen, hogy itt egy politikailag tudatos döntésről van szó, és a tetejében úgy látta, hogy itt a békeidő miatt az ő katonai karrierje is, hát a jóisten tudja, hogy mikor fog előre menni. Tehát valóban nagyon lassúak voltak 15 után ezek az előrelépés. Egyébként mindig érdekelték a természettudományok, és ugye ezért is iratkozik be a Prágai Egyetemre.
Sőt, hát azt olvasom, hogy egy értekezést is írta a kókuszdió szilárd és folyékony zsírsavairól.
Igen, és ugye nagyon érdekes, hogy 48 májusában fejezi be. Már abban az évben felolvassák az Osztrák Tudományos Akadémiában a kémiai osztálynak az ülésén, és megjelenik két vezető német kémiai szaklapban, és nagyon jók a citációs mutatói, tehát ugye egészen az 1920-as évekig folyamatosan hivatkoznak rá a kémiai szakirodalomban. Ebben a tekintetben is egyébként Görgei egy kivételes jelenség, nem csak a magyar hadseregben, hanem mondjuk a császári királyi hadseregben is, tehát hogyha ha nem jön közben 48 és ő marad ez a pályán, akkor nagy valószínűséggel a híres magyar kémikus.
Nagyon érdekes, mert az öccsének írott levelében például úgy fogalmaz, hogy mint vegyész többet használhatunk hazánknak, mint akármilyen más pályán.
Ebben ugye nyilván benne van az is, hogy Magyarország egy iparilag elmaradott ország, és ugye Görgei úgy érezte, hogy egy ilyen viszonylag fiatal, de gyorsan fejlődő tudományágnak az alkalmazott hát tanításával, tanulásával valami fajta kitörési pont is keletkezhet. Ugye a kókuszdió zsírsavairól el kell mondani, hogy máig használják a kozmetikai iparban nagy mennyiségben, illetve például a különböző hát ilyen chipseknek és egyebeknek a gyártásában is.
Minden esetre Görgei nem lett a kémia tudományok professzora, viszont 1848 nyarán, hogyha megyünk tovább az életpálya állomásain, akkor ismét jelentkezett a hadseregbe. Ugye 1848 nyara, tehát már több hónappal túl vagyunk a márciusi forradalmon. Arról mit tudunk, hogy egyáltalán a forradalom március 15-e és az események hogyan érték, hol érték egyáltalán, és hogyan érintették Görgeit?
Hát március közepén ő Bécsben van, ugye a beteg nagynénikéjét ápolja a bécsi forradalom időszakában. Utána viszont elmegy Prágába, ahol megnősül, elvesz egy Adél Obuán nevű francia nevelődnőt feleségül, és hát aztán áprilisban hazatérnek. Útközben állítólag megálltak Pozsonyban, tehát a rendi országgyűlésnek az utolsó üléseiből valamennyit láttak arról, hogy hogyan születtek ezek a bizonyos törvények, ugye a jobbágy felszabadításról, a közteherviselésről, törvény előtti egyenlőségről és egyebekről. Utána ugye Topolcra utaznak a nagynénének a birtokára, és onnan jelentkezik aztán, vagy onnan indul Görgei Pestre 1848 májusában. Először az a célja, hogy a Pesti Egyetemnek a kémiai tanszékén kapjon állást, de Eötvös József Allás és közoktatásügyi miniszter, hát ha úgy tetszik, elhessegeti, és ezután jelentkezik magába a honvédségbe, júniusban nevezik ki a győri 5. honvéd zászlóainak a századosává, egy ranggal magasabban veszik át, egyébként, mint valamennyi volt császári királyi tisztet, mint amilyenben korábban szolgált, és ekkor indul be ez a nagyon gyors karrier.
Ugye ráadásul nagyon gyorsan emelkedik valóban a ranglétrán, hát őszre már tábornok. Emögött azért egyértelműen katonai eredmények, katonai sikerek állnak, mert azt tudjuk, azért ha utána nézünk, vagy utána olvasunk, hogy Kossuth például folyamatosan katonai sikereket várt a tábornokait. Attilától és a honvédtisztektől.
Ugye a Görgei esetében azt mondhatjuk, hogy általában mindig jókor volt és jó helyen, és ezekkel a lehetőségekkel tudott élni. Tehát például rengeteg volt tisztásra került a Batthyány közvetlen környezetébe, és ők fölhívták a figyelmet arra, hogy hát van itt egy tiszt, aki ugye kiváló minősítésekkel rendelkezett, és még a tetejébe kémiai szakértelme is van. És Batthyány Görgeit küldi ki 1848 nyarán Bécs új helyre, hogy a honvédsereg kémiai gyújtású fegyvereihez szerezzen lőkupakot, illetve
gyutasot. A kémia azért mégiscsak
visszatér. A kémia persze bejön, illetve Prágába is elküldi, hogy egy ottani lőkupak és gyutas gyárnak a tulajdonosaival tárgyaljon egy ilyen gyárnak a magyarországi felállításáról. És ugye Görgei kidolgozza az ezzel kapcsolatos memorandumot, ez oda kerül Kossuth elé, mint pénzügyminiszter elé, és ugye Kossuth ekkor figyel föl rá igazán. Van a későbbiekben is közöttük kapcsolat, és szeptember közepén pedig Görgei már nyíltan felajánlja a szolgálatait Kossuthnak, ugye azt írja neki, hogy méltóságodnak életre halálra kész embere Görgei Őrnagy. Augusztus végén kinevezik a szolnoki önkéntes mozgó nemzetőri tábor parancsnokává, magának az önkéntes mozgó nemzetőrségnek az egész szisztémáját is az egyik volt tisztásával, Ivánka Imrével közösen dolgozzák ki, és például nagyon érdekes, hogy fölfigyelnek arra, hogy a vasút milyen módon alkalmazható katonai célokra, tehát a négy táborból kettőt az akkori leghosszabb magyarországi vasútvonal, a Vác-Szolnoki vasútvonal két végpontjára raknak, mert ugye ez azt jelenti, hogy onnan könnyen lehet katonákat, hadianyagot, egyáltalán mindenfélét szállítani. Ugye szeptember végén már a Csepel-sziget parancsnok a őrnagyi rangban, októberben az ozorai diadal többek között az ő nevéhez fűződik, ez volt egyébként a szabadsághoznak az ellenségnek okozott személyi veszteséget tekintve a legnagyobb diadala, 9000 ellenséges katona került ki a forgalomból, és hát ugye így kapja meg az ezredesi, majd pedig a tábornoki kinevezését, és a sveháti vereséget követően, amikor Móga János altábornagy fővezér leesik a lováról és lemond a fővezéri megbízatásáról, akkor pedig hát megkapja a feldunai hadseregnek a parancsnokságát, tehát gondoljunk bele, hogy június elején még csak százados, és november elején pedig már tábornok, június elején századparancsnok, most pedig egy 25-30 ezres hadseregnek a parancsnoka, tehát óriási előrehaladás és hát óriási feladat növekedés.
Milyen állapotban volt ez a honvéd sereg, a Görgei által is vezetett honvéd sereg felszereltségében, kiképzettségében?
Hát eléggé félkész. Tehát gondoljunk bele, hogy ennek a 25-30 ezer főnyi seregnek a jelentős része az még fél éves katona sem volt. Ugye a császári királyi hadseregből átkerült sorezredélyek és huszárok, azok mondjuk komoly harcértéket képviseltek, de hát mondjuk a 48 tavaszán toborzott honvéd zászlója közül összesen kettő kerül a Görgei keze alá, az összes többi az 48 augusztus végi, szeptember elejé vagy szeptember végi felállítású alakulat, tehát egy-két hónapos katonai múlttal rendelkeznek, némelyik még soha nem sütötte el a puskáját, lehet, hogy nem is nagyon van mit, mert mondjuk nem jutott feltétlenül fegyver, a tisztikar sincs igazán jó állapotban, tehát a Görgei írja az egyik levelében, hogy a tisztek egy része sem tudja, hogy hogyan kell megtölteni egy puskát, és ugye bármikor várható az ellenséges fősereknek a támadása. Tehát egy 20. századi párhuzammal élve nagyjából olyan, mint a rendszerváltás volt, amikor ugye menet közben kellett a Trabantból Mercedest csinálni, hát itt is valami ilyesmiről van szó, hogy úgy megszervezni a hadsereget, hogy közben az ellenséges támadást is vissza lehessen venni.
Érintőlegesen már szóba került Görgei és Kossuth viszonya, kapcsolata. Talán beszéljünk erről egy kicsit részletesebben, mert itt megint csak nagyon sok a legendaszerű ellen, vagy a legendárium, ami ehhez kapcsolódik. Hát jó részt például irodalmi művek, vagy színdarabok nyomán. A szigorúbb történészi megközelítéssel, vagy látásmóddal miként írható le kettejük viszonya, vagy kapcsolata?
Az első, amit fontos hangsúlyozni, hogy Görgei alapvetően a Kossuth teremtménye volt. Tehát, hogy amikor Kossuth azt írta a Vidnyi levélben, hogy én Görgeit fölemeltem a porból, némi túlzással, de azért igazat mondott. Nem az egyetlen volt egyébként, tehát ugye sok más honvédtisztet is ő maga választott ki, és ezért Kossuthnak nagyon erőteljes elvárásai voltak Görgeivel szemben. Görgei ezeknek egyébként általában igyekezett eleget tenni, de volt egy olyan pont, ez pedig az, amikor a katonai érdekek és a politikai érdekek szembe kerültek egymással, amikor természetszerűleg a saját lábára állt. Na most azt látjuk, hogy egészen 1849 május közepéig, május végéig ez a fajta együttműködés, időnként persze vannak mosoly szünetek és egyebek, de azért alapvetően jól működik. Tehát Görgei politikailag soha nem mond más, mint amit Kossuth mond. Mondjuk, amikor Ferenc József trónra lép, akkor egy olyan nyilatkozatot ad ki a hadsereg nevében, amit maga Kossuth fogalmazott meg. de még a 49. január 5-i Váci nyilatkozat, ami miatt annyi szidalomnak volt utólag kitéve, abban is voltak éppen a kényszerített törvényes önvédelmi harcnak a talaján áll, tehát azon a talajon, amit Kossuth is képvisel ebben az időszakban. Ugye a kettejük viszonya azután bomlik meg 49. májusában, amikor megjönnek az első hírek az orosz intervencióról, és amikor Görgei úgy érzi, hogy Kossuth elgaloppírozta magát a függetlenség és a trónfosztás kimondásával.
Tehát akkor tulajdonképpen a függetlenségi nyilatkozat és a Habsburgok trónfosztás is egy törés.
Igen, de nem maga ennek a kimondása, hanem ennek a vélelmezett következményei. Tehát amikor Kossuth ugye kiadja, vagy amikor kimondja az országgyűlés a trónfosztást és a függetlenséget, rá két héttel Görgei egy olyan kiáltványt ad ki Komáromban, amelyben a legszentebb népjog harcáról beszél a bitorzsarnokság ellen, az esküszegű bitorzsarnokság ellen. Tehát gyakorlatilag ugyanazt mondja, amit a Kossuth. De május közepén már úgy látja, hogy az oroszok azért fognak bejönni, mert Kossuth kimondta a függetlenséget és a trónfosztást. Ebben egyébként nincs igaza. Az oroszok anélkül is jöttek volna. Sőt, ha úgy tetszik, nem a Kossuth féle nyilatkozatok provokálták ki az orosz beavatkozást, sokkal inkább a görgei tavaszi hadjáratának a sikerei. Ugye április 21-én már elmegy Bécsből a segítségkérés Szentpétervárra, és a függetlenség kimondásának a híre az csak április 30-án érkezik meg. Tehát már a tavaszi hadjárat kellős közepén az osztrákok úgy érezték, hogy nincs elegendő katonai eszközük a magyar forradalomnak és a magyar szabadsághasznak a leverésére. Na most május közepétől egyre érezhetőbb ez a fajta hát törés kettejük viszonyában. Ugye Kossuth megpróbálja eltávolítani Görgeit a hadsereg éléről. Görgei még arra is gondol, hogy esetleg katonai puccsot kéne csinálni és elzavarni a politikusokat, de hát nincs nagyon senki, aki átvegye a hatalmat Kossuth helyett. Görgei pedig nem akar diktátor lenni, ezt azért hangsúlyozzuk, és hát aztán júniusban pedig, amikor kibontakozik az orosz intervenció, akkor már csak a kármentés marad mind a két oldalon. Itt persze vannak nagyon komoly viták a követendő stratégiáról, Görgei egy offenzívebb, támadóbb stratégiát követne, tehát azt mondja, hogy addig kell a fősereknek maradni Komáromnál, amíg lehet, és ütni az osztrákokat, amíg az oroszok meg nem érkeznek. A kormány pedig hát Dembinszky tábornok tanácsára úgy dönt, hogy Szegednél a Tiszamaros szögében vonják össze a honvéd főerőket. Ez ugye döntő győzelemre nem nagyon alkalmas, arra alkalmas, hogy elhúzzák a háborút, és hogyha vereséget szenvednek, akkor pedig ki lehet menni török területre. Ugye a győzelemre azt azért hangsúlyozzuk, hogy se a Kossuth, se a görgei féle haditervele alapján már nem volt lehetőség.
Említette az ozorai csatát, az ozorai diadalt, de hogyha megvonjuk Görgei katonai pályájának mérlegét, akkor mik voltak a legnagyobb sikerek vagy eredmények?
Hát azt mondhatjuk, hogy szinte minden hadjárata ilyen. Ugye az ozorai diadalról valóban volt szó. A 48. decemberi dunántúli visszavonulásnak volt egy óriási előnye, hogy megmaradt a hadseregnek az épsége. Tehát benne volt egy nagyon nagy vereség.
Ez nem a fő stratégia jelen volt, igen, nem, hogy a katonákat megóvni.
Így van. Tehát ugye Kossuth írta neki egyszer 48 decemberében, hogy még seregünk van, van hazánk is, és Görgei ezt nagyon jól figyelembe vette. Tehát nem kockáztatta az erőit olyan összecsapásokban, amelyekről biztosan tudta, hogy csak nagy vereség lehet belőle. Ugye 48 decemberében, 49 januárjában szinte minden magyar haderő szenved egy, vagy időnként két súlyos vereséget. A görgeiének is vannak ilyen utóvédi vereségei, de maga az öm a soha nem szenved döntő vereséget. Ugye a 49 január-februári téli hadjárat az azért jó, mert hogy leköti és elvonja a főhadszintéről a Windischgrätz figyelmét, illetve elvonja az erőinek a nagy részét, és ez lehetővé teszi a Tiszántúlon a védelemnek a megszervezését. A tavaszi hadjáratban egy létszámban kisebb hadsereggel hat csatában és ütközetben megveri az ellenséget, ez egy óriási teljesítmény volt, úgyhogy ugye az ellenség mindenfajta mutató tekintetében jobban áll, és hát az utolsó az pedig a 49 nyári levonulás, amikor ugye az orosz fősereget hetekre kikapcsolja a forgalomból, és lehetővé teszi a déli magyar hadsereg parancsnokainak, hogy nagyjából egyenlő feltételek mellett mérkőzzenek meg Hajnaúval. Tehát itt azt látjuk, hogy a hadműveleti tervezésben, még ha nem is valamennyi tervezőjé volt, hanem a vezérkari tisztjeié, de ezeknek a terveknek a kivitelezésében mindig rá tudta kényszeríteni az ellenségre az akaratát, és hangsúlyozom, soha nem szenvedett döntő és súlyos vereség. Jellemző úgy, hogy magát a fegyverletételt is úgy hagyja végre, hogy ő keresi fel az oroszokat, tehát még azért két-három napnyi járóföldre le vannak tőle maradva, és annyi mozgástere van.
következett aztán a világosi, vagy pontosabban a szőlősi fegyverletétel, és az árulás vágya, vagy az árulási mítosz, ami tartotta magát évtizedeken keresztül. Azért az érdekes, mennyiben vezethető vissza ez az árulási vád arra is, hogy míg görgei tisztársait, honvéd tisztársait kivégzik, bebörtönzik, ő maga azért amnestiát kap.
Szerintem ez alapvetően hozzájárult a dologhoz, tehát a későbbi erkölcsi és egyéb jellegű szemrehányásoknak a többsége is ebből indult ki. Azért tegyük hozzá, hogy Görgei egy csapdahelyzetbe került, tehát nem tudta elérni azt, hogy őt is kiadják az osztrákoknak, követelte többször az oroszoktól, hogy ne szakítsák el a bajtársaitól, de mondták neki, hogy maga egy hadifogoly, maga azt csinálja, amit mondanak. És hát ugye utána pedig két lehetősége volt, az egyik az, hogy túlél, és megpróbálja úgymond kimagyarázni a bizonyítványát, a másik az volt, hogy mondjuk főbelővi magát, ezt is többen ajánlották, de hát ugye ebben az esetben elismeri azt, hogy valami olyasmiért bűnös, amiben egyébként nem volt az. Tehát neki nem volt ráhatása arra, hogy az oroszok végrehajtják az osztrákokkal kötött kihadatási egyezményt, és nem volt ráhatása arra sem, hogy az oroszok kiküzdik neki a kegyelmet. Tehát egy erkölcsi csapda helyzetbe került ezen a módon, amiből egyszerűen nem nagyon volt kiút. Tehát nem volt olyan kiút, ami teljes egészében tisztázhatta volna a nevét vagy a szerepét. Ha főbe lövi magát, azzal elismeri, hogy bűnös. Ha meg nem lövi magát főbe, akkor ugye azzal meg azt mutatja, hogy hát őt még a bajtársainak a sorsa sem érdekli.
1849. augusztusa után ő Klagenfurtban, hát mondhatni, hogy szinte házi őrizetben, osztrák rendőri felügyelet alatt él, egészen 1867-ig, és az osztrák kormánytól kap úgymond tartásdíjat. A kiegyezés után viszont hazatérhet. Vajon miért nem jutott, vagy nem vállalt semmilyen közéleti szerepet 1867 után, hazatérése után, és akkor is még csak az 50-es éveiben járt.
Ugye, amikor Görgei hazajön, szerintem igazából akkor szembesül az, hogy micsoda gyűlölet veszi őt körül. Mm. Tehát a klagenfurti számüzetésben persze olvasott ezt-azt, meg időnként jöttek gyalászkodó levelek, vagy ilyen névtelen írások ki voltak tűzve mondjuk a kertkapura, de olyan zsigeri közelségből nem lehetett érezni ezt a fajta gyűlöletet, mint amikor hazajött. Tehát ugye, hogy megnézik az utcán, macska zenét kap, beverik az ablakát, mit tudom én, fölvetődik, hogy esetleg merényletet követnek el ellene, tüntetnek ellene, és így tovább, és így tovább. Na most ugye, ő ezt meglehetősen hamar felismerte, hogy neki itt ilyen sok babér nem nagyon terem. Eleve a kormányzatnak a szerepét is, vagy a kormányzatnak a lehetőségeit is nagyon korlátozottnak érezte. Tehát úgy látta, hogy azért a kiegyezés az nem találkozott a magyar társadalom egy jelentős részének a tetszésével, és nem akarta a kormánynak a gondját még azzal is szaporítani, hogy mondjuk neki valami fajta alkalmazást keressenek. Az egyértelmű volt, hogy katonai pályát nem futhat be, Ferenc József nem volt hajlandó reaktiválni a 48 előtti, vagy az 1848-49-es honvédtábornokokat. Ha valaki ezredes volt, az minden további nélkül bekerülhetett a magyar királyi honvédségbe, de a tábornokokról szó sem lehetett. És hát ugye megpróbált itthon valami fajta megélhetéshez jutni. Ezek általában ilyen fél, egy, másfél évig tartó megbízások voltak, és hát aztán 1869-től rákényszerült arra, hogy még a fővárost, illetve a szűkebb értelemben vett Magyarországot is elhagyja. Erdélyben volt vasútépítési felügyelő, aztán egy osztrák bankottani uradalmának volt a gazdatisztje, és hát 1874-ben, tehát ugye 55 évesen, vagy 56 évesen volt az, hogy visszajött, és hát akkor Visegrádon települt le, ahol az öccsének az ottani birtokát igazgatta.
Több helyütt is arról lehet olvasni, hogy Ausztriával, illetve Ferenc Józseffel is megbékélt, sőt még olyan legendák is terjedtek, hogy erről a említett visegrádi birtokról minden évben szőlőt küldött az uralkodónak. Ez természetesen nem igaz, ez valóban megint csak egy ilyen legenda, de azt valóban mondhatjuk, hogy megbékélt Ausztriával, megbékélt a kiegyezéssel.
A megnyilatkozásaiból úgy tűnik, hogy igen. Tehát, hogy ő komolyan vette magát a kiegyezést. Tegyük hozzá, hogy a magyar társadalomban ezzel nem volt egyedül. Tehát a honvéd tisztek közül is volt olyan, Máriási János például, aki Görgeinek unokatestvére volt, 1849-ben még halálra ítélik, ül egy csomót az aradi és az olmici várbörtönben, 67 után ugye először honvéd ezredes lesz a magyar királyi honvédségnél, és később császári és királyi altábornagyként, a felsőház tagjaként megy nyugdíjba. Tehát ugye, ha neki szabad volt, akkor a Görgeinek miért lett volna szabad. Görgei valóban úgy látta, szintén sokakkal együtt, hogy a kiegyezés az hihetetlen lehetőségeket nyújt Magyarországnak. Mind ugye az állami önrendelkezés szempontjából, mind civilizatórikus szempontból, mind pedig gazdasági szempontból. És úgy vélte, hogy tényleg nem kell a múlton rágódni, a halottakat már nem lehet visszahozni, természetesen magához a 48-os eszméhez ragaszkodni kell. Ebben a tekintetben egyébként a 70-es, 80-os évekbeli publicisztikájában teljesen egyértelmű, hogy ő nem adta föl a saját 48-as eszméit, de alapvetően a jövőbe kell tekinteni. És valóban azt lehet megfigyelni, hogy mondjuk az időskori interjúiban, miközben elismeri Kossuthnak a hihetetlen történeti érdemeit, nagyon elismerően nyilatkozik Ferenc Józsefnek a kormányzatáról is, mondván, hogy ilyen hosszú békeidőszak és ilyenfajta társadalmi művelődési emelkedés, mint ami a Ferenc József uralkodása alatt 1867 óta megvalósult, ilyen soha nem volt a magyar történetben, talán csak az Anzsuk vagy Mátyás király időszakában.
Ez érdekes, hogy mondhatjuk azért, hogy megbékélt Kossuthtal is. Találtam én egy olyan idézetet, amit élete vége felé úgy nyilatkozott, hogy Kossuth volt a nagy ember, ő pedig, tehát Görgei, csupán kis buborék, akit felvetett az események árja.
Van ebben némi túlszerénység, de azért tegyük hozzá, hogy Kossuth valóban rányomta a bélyegét az egész évszázadra, és azért a döntő a 19. században az nem a szabadságharc volt, hanem a forradalom. Tehát az, hogy itt a feudális rendi társadalomból megvalósult az átmenet a polgári kapitalista társadalomba, ehhez hasonló ugrás utoljára az államalapítás idején volt a magyar társadalom történetében, és hogy ez megtörtént, és gyorsan történt meg, és a társadalom nagy része számára kedvező módon történt meg, ebben Kossuthnak valóban elévülhetetlen érdemei vannak. Ugye 94-ben a Kossuth halálakor a Görgei valami olyat mondott, hogy Kossuthot nem azért hozzák haza, amit nem ért el életében, hanem azért, amit elért. És ugye ez is nagyon sok.
Görgei Artúrról, életpályájáról és a görgei kép változásáról beszélgettünk az elmúlt órában Herman Róbert történésszel, a Magyar Történelmi Társulat elnökével. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.